Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mári Rádióban a pénteki katekézis következik. Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Szentatyának az Amoris Laetitia kezdetű, a családban megélt szeretetről szóló apostoli buzdítását olvassuk itt a pénteki hittanórákon. A negyedik fejezetben tartunk, a Szeretet a házasságban címet viseli. Az elmúlt alkalmakon a szeretetben való növekedésről beszélgettünk, gondolkodtunk. A következő nagyobb fejezet ezen a témán belül a szenvedélyes szeretet. A II. Vatikáni zsinat tanítja, hogy ez a házastársi szeretet átfogja az egész személyt. Ezért a test és a lélek megnyilatkozásait képes sajátos méltósággal gazdagítani, ezeket a hitvesi barátság kiváltságos mozzanataivá és jeleivé nemesíteni. Kell abban valami igazságnak lenni, hogy egyfajta élvezet és szenvedélymentes szeretet nem elegendő az emberi szív és az Isten közötti egység jelzésére. Összes misztikus állította, hogy a természet feletti és a mennyei szeretetnek vannak szimbólumai, amelyeket inkább a házastársi szeretetben kell keresni, mint sem a barátságban, a gyermeki érzületben vagy egy ügy iránti elkötelezettségben. Joggal állíthatjuk, hogy ennek magyarázata az a totalitásban van. Akkor miért ne foglalkoznánk az érzelmekkel és a szexualitással a házasságban? Az érzelmek világát veszi számon elsőként a Szentatya. Vágyak, érzések, érzelmek, mindaz, amit a klasszikusok szenvedélyeknek neveznek, fontos helyet foglalnak el a házasságban. Akkor keletkeznek, amikor egy másik megjelenik és megnyilvánul az életünkben. Az élőlények sajátossága, hogy a másik felé irányulnak. Ez az irányulás mindig alapvető érzelmeket kelt. Tetszést vagy fájdalmat, örömet vagy szomorúságot, gyengétséget vagy félelmet. Ezek a legelemibb pszichológiai aktivitás előfeltételei. Az ember ennek a földnek élőlénye, és mindaz, amit tesz és keres, áthatja szenvedélyek. Jézus, mint valóságos ember, érzelmi töltéssel érte meg a dolgokat. Bánkódott Jeruzsálem hitetlensége felett, fakadt könnyekre miatta. Együttérzést tanúsított népe szenvedésével, Lázárt megsiratja. Érzékenységének, megnyilatkozásainak mutatták, hogy emberi szíve mennyire nyitott volt mások felé. És akkor itt a Szentatya is beszél arról, hogy mit is jelentenek ezek az érzések. Az érzés önmagában erkölcsileg se nem jó, se nem rossz. A vágy vagy az elutasítás ébredésének észlelése nem bűnös és nem elítélhető. Az a cselekedet jó vagy rossz, amelyet valaki egy szenvedély hatására végrehajt. Ha tehát tápláljuk az érzéseket, keressük azokat, miattuk teszünk rosszat, a rosszasság táplálásukra vonatkozó döntésben, a belőlük fakadó rossz cselekedetben van. Ugyanígy, ha valaki fölött örömet érzünk, önmagában véve még nem jó. Ha úgy lelem tetszésemet benne, hogy a személye rabszolgám lesz, ez az érzés önzésemet szolgálja. Azt hinni, hogy jók vagyunk csak azért, mert érzéseink vannak, tévedés. Vannak, akik nagy szeretetre érzik képesnek magukat csupán azért, mert nagy szeretet szükségletük van, de nem állnak azon a szinten, hogy harcolni tudjanak mások boldogságáért, és saját vágyaik fogságában élnek. Ilyen esetben az érzések elválasztanak a nagy értékektől, önközpontúságot rejtenek magukban, amelyek nem teszik lehetővé az egészséges és boldog családi életet. Másrészt, ha a szenvedély kísér egy szabad cselekedetet, akkor a rávonatkozó döntés mélységét nyilváníthatja ki. A házastársági szeretet megtanít úgy cselekedni, hogy az egész érzelmi élet a család java lesz, és a közös életet szolgálja. Az érettséget akkor érik el egy családban, ha tagjai érzelmi élete érzékenységgé válik, amely nem uralkodik, nem is homályosítja el a nagy célokat, értékeket, hanem követik a szabadságukat. Abból fakad, hogy gazdagítja, megszépíti, és harmonikusabbá teszi azt mindenki javára. Az érzelmek, az érzések világa nagyon fontos az ember számára. Érzésnek azt nevezzük, ami spontán reakció egy helyzetre, egy eseményre, egy történésre, egy szóra, az két ember közötti kapcsolatnak a jelzése, tulajdonképpen egy bennünk keletkező, vagy nehéz, fájdalmas, vagy örömteli érzés ez, amiért nem vagyunk felelősek, ahogy a Szentatya is hangsúlyozza. Erkölcsek se nem jó, se nem rossz. Ez egy spontán reakció egy-egy dologra. És ezeket az érzéseket egyrészt föl kell tudni ismerni önmagamban, és meg kell tudni fogalmazni, ki kell tudni mondani. Az érzésekkel nem lehet vitatkozni, mert spontán reakció. Tehát nem mondhatom azt, hogy miért érzel így, akkor is, hogyha én nem szándékosan akartam bántani a másikat egy szóval, egy gesztussal, lehet benne a másikban fájdalom, és ezért ő nem felelős, ez nem azt jelenti, hogy ő haragudna rám. Benne erre, ezzel a helyzettel kapcsolatban ilyen érzések keletkeztek. És el lehet azt mondani, hogy nekem most ebben a helyzetben az fájt, vagy én most annak örültem, és nagyon sokszor a fájdalmunkat tudjuk nagyon könnyen visszajelezni, vagy a szomorúságunkat, a megbántásunkat, az örömünket pedig sokkal kevésbé és sokkal ritkábban tudjuk visszajelezni a másik ember felé. De ha tudatosan figyelünk rá, ha meghallgatom a másikat, hogy ő hogyan érezte magát ugyanabban a helyzetben, lehet, hogy egészen másképp, ő nem vette észre azt, hogy ő most engem megbántott, akkor meg lehet ezeket a dolgokat beszélni, akkor ezek a dolgok nem fognak közénk állni, még akkor se, ha ellentétesek ezek az érzések, vagy ellentétesek ezek a dolgok, vagy másképpen látom az adott dolgot. Sokszor érdemes egy kapcsolatban arra figyelni, hogy a másikban az adott dolog milyen érzéseket vált ki. Érdemes arról egy kicsit beszélni, hogy akár egy-egy döntéshelyzet, vagy akár egy-egy program, vagy egy dolog milyen érzéseket vált ki a másikban, és akkor könnyebben fogok tudni dönteni, vagy odafigyelni a másikra, vagy tenni azt a dolgot, azt a feladatot, ami éppen rám van bízva. Az érzéseink fontos részei emberi életünknek, és éppen ezért kell tudni vele mit kezdeni. Ha mindig a szőnyeg alá söpörjük, abból sok jó nem fog származni, abból sok jót nem fogunk tudni megtapasztalni, mert a szőnyeg alá söpört problémák előbb-utóbb felbuktatnak bennünket, és akkor nagyon erőteljesen tud kiborulni mindaz, amit a szőnyeg alá söpörtünk. Fontos a kapcsolat az két ember között, fontos a szeretetben az, hogy mindig két ember kell hozzá, egymásra való odafigyelésből fakad. Ezekben szeretnénk újra és újra megerősödni. Most egy kis zenét hallgathatunk.
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú hugocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szívnénénk hasznos szép, áldjon tűzöcsénk, ködöd és árnyat oszlat szét, áldjon föld anyánk, elibén tárva garmada bőségé. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette méltánka. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk, téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva dicsérünk, dicsérünk.
Folytatva a hittanórát, itt a szenvedélyes szeretetről beszélve, Isten szereti gyermekei örömét. Ez egyfajta pedagógiai utat lemondásokkal járó folyamatot követel. Ez az egyház meggyőződés, amelyet gyakran elutasítanak, mintha az emberi boldogság ellensége volna. 16. Benedek pápa nagyon világosan fogalmazza meg a kérdést. Vajon az egyház parancsolataival és tilalmaival nem az keseríti-e meg számunkra, ami az életben a legszebb? Vajon nem éppen ott állít-e tilalomfákat, ahol a teremtőtől számunkra elgondolt öröm boldogságot kínál, mint egy ízelítőt adva az isteni természetből? Ám azzal válaszolt erre a kérdésre, hogy a kereszténységből nem hiányoztak a túlzások, eltévedett aszketizmusok, de az egyház hivatalos tanítása hűségesen a Szentíráshoz nem az eroszt, mint ilyet tagadta, hanem annak pusztító felfogásával szárt harcba. Az erosz hamis istenítése ugyanis nem fölemelkedés, extázis, az isteni természetben való részesedésbe, hanem az ember letaszítása. Az érzelmek és az ösztön nevelésére van szükség. Ennek érdekében bizonyos korlátokat kell felállítani. A túlzás, az ellenőrzés hiánya és a megszállottság egy bizonyos élvezettel kapcsolatban végül elrontja és megbetegíti magát az élvezetet, károsítja a családi életet. Végig lehet járni egy szép utat a szenvedélyekkel, ami azt jelenti, hogy egyre inkább az önátadás és az önmegvalósítás szolgálatába állítjuk azokat. Ez gazdagítja a családon belüli személyes kapcsolatokat. Nem azt jelenti, hogy le kell mondani az intenzív öröm pillanatairól, hanem egybe kell szűrni azokat a nagylelkű odaadás, a türelmes remény, az elkerülhetetlen fáradtság, az eszményekért való erőfeszítés egyéb alkalmaival. A családi élet mindezt együtt, családi élet mindez együtt, és megérdemli, hogy teljes egészében éljük meg. Néhány divatos, spirituális irányzat a vágy kioltását szorgalmazza a szenvedéstől való megszabadulás érdekében. Mi azonban hisszük, hogy Isten szereti az ember örömét, hogy ő mindent azért teremtett, hogy örülni tudjunk. Engedjük felfakadni az örömöt gyengétsége láttán, amikor ezt javasolja: fiam, ha van miből, ne sajnáld magadtól, ne vondd meg magadtól a ma boldogságát. Egy házaspár is megfelel Isten akaratának, ha követi ezt a szentírási buzdítást: jó napon érezd jól magad. A kérdés az, hogy szabadok vagyunk-e elfogadni az élvezetnek, hogy az élvezetnek, a kölcsönös szeretet igényének megfelelően az élet különböző helyzeteiben más és más formája van. Ebben az értelemben el lehet fogadni néhány keleti mester javaslatát, akik a lelkiismeret kitágítását sürgetik, hogy ne maradjon egy nagyon korlátozott tapasztalat fogságában, amely elzárná előlünk a távlatokat. A lelkiismeretet kitágítása nem a vágy tagadása vagy lerombolása, hanem bővítése és tökéletesítése. Tehát az öröm, amely jelen van a kapcsolatainkban, ennek a megfelelő kezelése, használata fontos, hogy nem csak egyféle módon lehet az örömömet megmutatni, nem csak egyféle módon lehet örömet okozni a másik embernek, kifejezni a szeretetemet. Nagyon sokszor az a tapasztalat, hogyha egy kapcsolatban az erotikus dimenzió túlzásba kerül, akkor az érzelmi élet, akkor az értelmi kapcsolat az elsilányul, és ha nem ismertem meg eléggé az értelmi oldalát a másik embernek, akkor ez a kapcsolat, ez a testi kapcsolat, ez silány marad, ez egysíkú marad, és akkor, hogyha már nincs mód vagy lehetőség a testi kapcsolatra, akkor nem fognak tudni egymással mit kezdeni ezek a párok. És ezért fontos, hogy ezt egészében lássuk. Ezért fontos, hogy ne dőljünk be annak a madivatos irányzatnak, hogy csak az erotikus dimenzió fontos, hanem a szeretetet sokféleképpen lehet, sokféleképpen kell megélnünk és megmutatnunk. És éppen ezért beszél a Szent Atya a szeretet erotikus dimenziójáról. Mindez oda vezet, hogy szólnunk kell a házastársak szexuális életéről. A szexualitást Isten teremtette, és csodálatos ajándékként teremtményei számára. Ha ápolják és elkerülik a kontrollálatlanságot, azzal megakadályozzák, hogy megvalósuljon egy igazi érték elszegényedése. Szent II. János Pál pápa visszautasította azt az elgondolást, hogy az egyház tanítása az emberi nemiség tagadásához, vagy mint az élet továbbadásához szükséges dolog puszta eltöréséhez vezet. A házastársak szexuális szükséglete nem megvetés tárgya, és semmiképpen nincs szó e szükséglet kérdésessé tételéről. Azoknak, akik attól félnek, hogy a szenvedélyek és a szexualitás nevelése veszélyezteti a szexuális szeretet spontaneitását, Szent II. János Pál pápa azt válaszolta, hogy az ember kapcsolatok teljes és érett spontaneitására hivatott, és a spontaneitás saját szíve impulzusai megkülönböztetésének fokozatos gyümölcse. Olyan dolog, amit meg kell szerezni, mert minden embernek kitartással és következetesen meg kell tanulnia, hogy mit jelent a test. A szexualitás nem erőforrás, amelyet szabadjára kell engedni, vagy el kell folytani, hanem olyan személyközi nyelv, amelyben szent és sérthetetlen értékével komolyan veszi a másikat. Így elmondható, az emberi szív egy másik, spontaneitás részévé válik. Ebben az összefüggésben az erotizmus úgy jelenik meg, mint az emberi szexualitás sajátos megnyilvánulása. Megtalálható benne a test jegyes jellege és az ajándék igazi méltósága. Az emberi test teológiáról szóló katekézéseiben Szent II. János Pál pápa tanította, hogy a szexuális testiség nem a termékenység és az élet továbbadásának forrása, hanem nem csak a termékenység és az élet továbbadásának forrása, hanem megvan benne a képesség a szeretet kifejezésére, éppen annak a szeretetnek kifejezésére, amelyben az emberi személy ajándékká válik. A legegészségesebb erotizmus, bár az élvezet kereséséhez kapcsolódik, feltételezi a csodálatot, ezért humanizálja az ösztönöket. Éppen ezért a szeretet erotikus dimenzióját semmiképpen nem tekinthetjük megengedett rossznak vagy olyan tehernek, amelyet a család javára viselni kell, hanem Isten ajándékának kell tartanunk, amely megszépíti a házastársak találkozását. Mivel a szeretet által szublimált szenvedélyről van szó, amely csodálja a másik méltóságát, a szeretet teljes és legtisztább állításává válik, amely megmutatja, hogy milyen csodákra képes az emberi szív, és egy pillanatra megtapasztalja, hogy az emberi létezés siker. Tehát az erotikus dimenzió fontos a házastársak életében. Fontos, hogy ebben benne van az önátadás, benne van a másiknak a tisztelete, és ezért az egyház azt mondja, hogy ez az erotikus dimenzió a teljességében, maga teljességében a házasságra van korlátozva. Az elkötelezett kapcsolatnak a megerősítése az erotikus kapcsolat, a testi kapcsolat a férfi és a nő között. Tehát ezért fontos számunkra, hogy erre egészen oda tudjunk figyelni, ebben egészen meg tudjuk találni a katolikus tanításnak a fontosságát, az értelmét, a szépségét. És hogyha ezt a teljességet tudjuk megélni és megmutatni a körülöttünk lévő világban, akkor sokat segíthetünk, sokat erősíthetünk a másik emberen. Most ismét egy kis zene következik.
Szeretet nem ég bennem, mit sem érek én. Szólhatok bár emberek nyelvén, szeretet nem ég bennem, mit sem érek én, már a szeretet nem múlik el. A szeretet, mely sosem fogyhat el. A szeretet nem múlik el. A szeretet nem múlik el. Nem múlik el.
Folytassuk hát a hittanóránkat, a szeretet erotikus dimenziójáról beszéltünk, és ennek szépségét emeli ki a Szent Atya, de azt is tudjuk, hogy az embert megsebezte a bűn, és nem tagadhatjuk, írja a Szent Atya, hogy a szexualitás néha elszemélytelenedik, beteges elemekkel telítődik. Egyre inkább a saját én állításává eszközévé, saját ösztönök és vágyak önző kielégítésévé válik. Korunkban megnőtt annak veszélye, hogy a szexualitáson is eluralkodik a használd és dobd el mérgező szemlélete. Másik testét gyakran valami tárgyat manipulálják, ami arra való, hogy kielégítést nyújtson, és ha már nem vonzó, elvetendő. Nem felesleges emlékeztetnünk arra, hogy a szexualitás a házasságban is szenvedés és manipuláció forrásává válhat. Hangsúlyoznunk kell, ha a házas élet aktusát figyelmen kívül hagyva állapotát, jogos kívánságait ráerőltetik a házastársra, az már nem a szeretet igaz tette, és ugyancsak megtagadja a helyes erkölcsi rend követelményét a házastársak kapcsolatában. Második János Pál pápa nagyon halvány figyelmeztetését adott, amikor azt állította, hogy a férfit és a nőt kielégíthetetlenség fenyegeti, azaz egyre intenzívebb egységre hivatottak, de fennáll a veszély, hogy el akarják tüntetni a különbségeket, kettejük közötti elkerülhetetlen távolságot. ugyanis mindkettőnek megvan a maga sajátos és megismételhetetlen méltósága. Az uralkodás logikájából végül uralkodó fél is megtagadja a saját méltóságát. Fontos, hogy világosan elutasítsuk a szexuális alávetettség minden formáját. Kerülni kell az efezusiaknak írt levél azon versének minden helytelen értelmezését, ahol arról van szó, hogy az asszonyok legyenek alávetettek a férjüknek. Pál itt a kora saját kulturális kategóriájában fejezi ki magát, de nekünk nem ezt a kulturális köntöst kell átvennünk, hanem a kinyilatkoztatott üzenetet, amit a levél ide vonatkozó része tartalmaz. Szent II. János pápa bölcs magyarázata: a szeretet kizárja az alávetettség minden formáját, amelyek miatt az asszony a férj szolgálója vagy rabszolganője lenne. A közösség vagy az egység, amelyet a házasság okán kell alkotniuk, kölcsönös önátadás által valósul meg, amely kölcsönös alávetettség is. Ezért mondja Szent Pál azt is, a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. A bibliai szöveg valójában arra hív, hogy győzzük le a kényelmes individualizmust annak érdekében, hogy mások felé fordulva élhessünk. A szexualitás elválaszthatatlanul a házastársak közötti barátság szolgálatában áll, mert arra irányul, hogy a másik beteljesült életét szolgálja. A házasság eszménye nem állítható fel pusztán úgy, mint nagy lelkű és áldozatos önátadás, amelyben mindketten lemondanak minden személyes szükségletről, és csak azzal törődnek, hogy a másiknak tegyenek jót mindenféle kielégítés nélkül. Emlékeztetünk rá, hogy az igazi szeretet képes elfogadni is a másiktól. Sebezhető és rászoruló lényként képes kapni, nem mond le arról, hogy őszinte, boldog hálával fogadja a szeretet testi megnyilvánulásait a simogatásban, az ölelésben, a csókban, a szexuális egyesülésben. E tekintetben 16. Benedek pápa világosan fogalmazott: ha az ember csupán lélek akar lenni, a testet nem mint valami puszta állati örökséget kezeli, a lélek és a test elveszti a maga méltóságát. Ezért lehetetlen az ember számára, hogy csupán az ajándékozó lehajló szeretetben éljen. Képtelen mindig csak adni, kapnia is kell. Aki ajándékozni akarja a szeretetet, annak magának is kapnia kell ajándékba szeretetet. Ezért semmiképpen nem feledkezhetünk meg arról, hogy az ember egyensúlya törékeny, mindig marad benne valami, ami ellenáll a humanizálásnak, és bármely pillanatban újra elszabadulhat, felöltve leginkább a primitív és önző hajlamait. Tehát a szexualitás része az emberi kapcsolatnak, része a házas élet kapcsolatának és a házas életbe való kifejeződése a szeretetnek, amelynek lehetnek nehézségei, amelyek alávetettséget is megvalósulhat a férfi és a nő kapcsolatában is. És amikor a Szentírás arról beszél, az efezusi levél, hogy legyetek egymásnak alávetettjei, akkor nem ez az alávetettség, hanem a szeretet kifejeződése a fontos. Le kell győznünk a kényelmes individualizmust, hogy a másik felé fordulva tehessük a dolgunkat, élhessük. És fontos, hogy az embernek igénye az, hogy részesüljön ő is a szeretetben, hogy megerősödjön ő is a szeretetben, hogy kapjon ebből a szeretetből valamit, hogy kapjon abból a szeretetből, amely fontos alkotó része emberi életünknek, emberi létünknek, és amelyben újra és újra meg kell erősödnünk. A szeretve lenni alapigényét minden ember szeretni betölteni, és ennek különféle módozatai, eszközei vannak. A legteljesebb eszköz a házas élet megélése, a házasságban való testi kapcsolat. Erre szeretnénk rámutatni, ebben szeretnénk megerősödni, ezt szeretnénk újra és újra megmutatni a világnak. Kedves testvérek, van még pár percünk arra, hogyha valaki telefonon szeretne hozzászólni az adás témájához, akkor azt megtehesse. A 374-0904-es telefonszámon várjuk a kedves testvérek hívását, a kedves testvérek hozzászólását ahhoz a témához, amiről beszéltünk, a növekvő szeretet után a házastársi szeretetben a testi kapcsolatról, a szexualitásról ejtettünk néhány szót, nem kimerítve természetesen a témát, hanem csak érintve a legfőbb szempontokat, hogy ez a legfőbb örömszerzés a házastárs számára, a házaspár számára, amelyben megvan az életre való nyitottság, de megvan a másiknak a másik felé való örömszerzésnek a lehetősége is, az, hogy a másiknak örömet szerezünk. És ebben a kapcsolatban, a mai világban úgy látjuk, hogy ez a szexuális kapcsolat, ez túlhangsúlyozásra került, és túlzottan is e felé fordul nagyon sok ember, már nem a házasságra korlátozva ezt a szexuális kapcsolatot, és éppen ennek a veszélyeivel kell szembesülnünk, ennek a veszélyeit kell látnunk, és ebben ennek a veszélyében kell újra és újra helytállnunk, hogy megmutassuk az igaz szeretetet, megmutassuk az igaz kapcsolatokat a világnak, a körülöttünk lévő embereknek. Van egy telefonálunk, ha jól hallom, ha jól látom. Tessék, Mária Rádió!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Fülöp atya, már nagyon régen beszéltünk, de most engem egy mondata fogott meg nagyon. Azt tetszett mondani, hogy az ember, szóval megsértettük a bűn, nem, most hogy is tetszett mondani, tehát a bűnünkkel megsértettük az embert. Valahogy így hangzott el. És azt szeretném öntől megkérdezni, hogy hát megsértegetjük egymást sajnos elég gyakran, hogy Istent megsértettük-e mi a bűnös életünkkel, ön szerint?
Igen, hát az Istent megsértettük a bűnnel, az első bűnnel, az isteni lázadással, az Istent megsértettük, és ennek ugye a következménye az, hogy az ember is megsérült, az ember is sérülté vált, hogy tüskét hordozunk a testünkben, hogy nem jól működnek a dolgok, tehát mindenképpen az Istent megsértettük azzal, hogy elfordultunk az Istentől ott az első bűnben, ahogy ezt a Szentírás leírja. Tehát nyilván az Isten és ember közötti kapcsolat sérült, és ennek következében sérült az ember és ember közötti kapcsolat is, és ennek a nehézségeit éljük nagyon sok helyzetben, nagyon sok az emberi kapcsolatunkban, nagyon sok helyzetben ezt éljük meg.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést, én ugyanerre gondolok, sőt, ugye az Úr Jézus fölvitte a testében, ahogy megsértettük, ahogy a szöget belevertük a kezébe, lábába, és a tövis koronát a fejére tettük, tehát ő tényleg fölvitte, de Isten minden bűnünket, egyetlen egyet kivéve, ugye a szent lelket nem lehet gyalázni, káromolni, mindent megbocsájt nekünk, úgyhogy tanuljunk meg mi is egymásnak megbocsájtani, és akkor a házasság is mindig jó irányba fog menni. Csak, tehát a megbocsájtás az nagyon fontos, és a megbocsájtással együtt a szeretet is újból kinő, kivirágzik. Ezt szerettem csak volna mondani, és köszönöm a kérdés, a válaszát, ez nagyon jó. Köszönöm volt ez szépen. A válasz. Köszönöm szépen, Isten áldja önöket. Köszönöm.
Valóban, ugye a gyengességeink, a másik megbántása az jelen van, és fontos, hogy ezt úgy tudjuk helyre állítani, hogy bocsánatot kérünk, hogy egymásra tudunk odafigyelni. Még egy telefonálónk van, egy másfél percünk van. Tessék, Mári Rádió! Halló, halló! Halló, halló! Nézzük, hogy akkor nem sikerül a kapcsolat, akkor nem sikerült a kapcsolat sajnos. Már nem mondom azt, hogy akkor próbálkozzon újra, kedves hallgató, mert a műsoridőnk nagyon elszaladt, vagy talán megérkezett, nem tudom, ha jól látom, akkor, de hát sajnos már arra itt van, nincs itt. Akkor köszönöm a technikusnak, hogy ez nincs itt a hallgató, úgyhogy akkor szeretnénk megköszönni a kedves hallgatóknak a figyelmét. A mai hittanórában folytattuk Szentatyánknak a családban megért szeretetről szóló apostoli buzdításának olvasását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.